26. Friss és édes levegőt hozott a hajnal, amikor 2000 drenai harcosa Kania elleni ostromra készült. A falak alatt nadír sámánok jártak a törzsi harcosok között, csirke és bárányvért fröcsköltek a kinyújtott kardokra. A nadírok felsorakoztak, sok ezer torokból harsant az üvöltés, amikor a horda megindult, létrákkal, mászókkampokkal, csomózott kötelekkel a kezükben. Rek a fal közepéről figyelte őket. Felemelte a bronz sisakot, a fejére tette, bekapcsolta az ászíjat. Balján Serbitár állt, jobbján Menahem. A harmincak többi tagja szétszorodott a védők között. A mészárlás megkezdődött. Három támadást visszavertek, mielőtt a nadírok megvetették volna lábukat a falakon. És ez a diadaluk is rövid életűnek bizonyult. Két tucatnyi harcos törte át a védelmet, de egy halált osztogató bronz páncélos őrült el, és két ezüst szellemmel találták szemközt magukat. Nem volt menekvésük. A bronz ördög kardja minden páncélt vagy pajzsot átvágott, a szörnyű kard alatt az elkárhozottak sikolyával hullottak az emberek. Aznap éjjel az Ulrik sátrában tartott tanácskozáson csak az új ellenségről folyt a szó. Még a legendás Drusz, aki csak nevetett a nadír kardokon, ő is emberibbnek tűnt, mint ez az aranypusztítógép. Kutyáknak éreztük magunkat, akiket bottal kergetnek arrább, motyogta egy férfi. Vagy fegyvertelen kisgyereknek egy felnőtt előtt. Ulrik homlokát gondok felhőzték, bár végül sikerült az embereit felvidítani, meggyőzte őket, hogy csak egy bronz páncélos férfival állnak szemben. Amikor a hadnagyai elhagyták a sátrát, Nosztakánt hivatta. A parázstartó előtt kuporgó öreg ember végighallgatta hadurát, bólintott, meghajtotta a fejét, majd lehúnyta a szemét. Rek mélyen aludt, kimerítette a gyász és a harc. A rémálom fekete füstként lassan burkolta be. Álbában kinyílt a szeme, és egy rettentő, sötét barlang száj előtt állt. Szinte tapintható félelem hömpölygött a barlangból. Rek mögött egy szakadék nyúlt a föld tüzes mélyébe, különös hangok, nyöszörgés, sikolyok áradtak belőle. Rek fegyvertelen volt, páncéltalan. Csusszanó hang érkezett a szakadékból, Rek megfordult, és egy bűzlő nyálkával borított óriási csúszómászót pillantott meg. A szaktól hátra tántorodott. A hatalmas száj, amibe egy ember könnyűszerrel belefért volna, tágra nyílt, látni engedte a három sor hengeres fogat, és egy kikandikáló, törött, véres emberi kart. Rek a barlang felé hátrált, de egy sziszenésre megpördült. Egy pók csusszant elő a barlangból, csöpögött róla a méreg. A szájából zöld, vibráló arc nézett ki. A hatalom szavai hangzottak fel a szájból. Rek minden hangtól gyengébb és gyengébb lett, amíg már állni is alig volt képes. Egész nap itt akarsz ácsorogni? Kérdezte egy hang. Rek megfordult, Virae állt mellette ragyogó fehér ruhában. Mosolygott. Visszajöttél, mondta Rek, és a lány felé nyúlt. Erre nincs időnk, te bolond. Itt a kardod. Egel bronz kardja jelent meg Virae kinyújtott kezében. Árnyék vetült rájuk, amikor Rek elvette a kardot. A férfi gyorsan megpördült, és szembenézett a felettük tornyosuló féreggel. Három lábnyira belevágott a lény nyakába, zöld váladék folyt a sebből. Rek lecsapott újra és újra, míg a lény két darabban hullott hátra a szakadékba. A pók! Kiáltotta Virae, és Rek ismét megpördült. A vadállat hatalmas szája néhány lépésre tőlük tátogott. Rek belehajította a kardot a szájba, belülről dinnyeként hasította ketté a koponyát. A pók felágaskodott, hátra zuhant. Szél támadt, a szörnyeteg fekete füstként oszlott szét a levegőben. Meddig ácsorogtál volna itt, ha nem jövök? Kérdezte Virae. Nem tudom, felelte Rek. Bolond, mosolygott a lány. Rek tétován előre lépett, kitárta a karját. Megérinthetlek? Kérdezte. Furcsa kérés egy fértől, de nem tűnsz el. A mosoly elhalványult. Még nem, szerelmem. Rek magához szorította, könnyek hullottak a szeméből. Azt hittem, örökre elmentél. Azt hittem, sosem látlak többé. Egy ideig csendben álltak, szorosan összeölelkezve. A lány végül gyengéden eltolta Reket. Vissza kell menned.
Vissza?
Delnokba. Szükségük van rád. Rád nagyobb szüksége van, mint Delnokra. Nem maradhatunk itt, együtt.
Nem. Az itt nem létezik. Csak te és én vagyunk valóságosak. Most vissza kell mennem.
Látlak még, ugye?
Szeretlek, Rek. Mindig is szeretni foglak.
Rek felriadt tálmából, az ablak mögötti csillagokra nézett. Még látta Virae lassan halványuló arcát az éjjeli égbolton. Virae! Kiáltotta. Virae! Az ajtó kinyílt, és Serbitár rohant az ágyhoz. Rek! Álmodsz! Ébredj fel!
Ébren vagyok én. Láttam Virae-t. Eljött álmomban, és megmentett.
Rendben van, de már nincs itt. Nézd rám! Rek Serbitár zöld szemébe nézett. Aggodalmat látott, de lassan elmúlt, és az albino elmosolyodott.
Minden rendben, mondta. Meséld el az álmod.
Később Serbitár az arcról kérdezgette. Minden részletre kíváncsi volt, amire csak Rek emlékezett. Végül elmosolyodott.
Azt hiszem, Nosztakán áldozata voltál, mondta. De legyőzted, és ez szép diadal, Rek.
Vire segített. Csak álom volt?
Nem hiszem. A forrás elengedte egy időre.
Szeretném elhinni. Nagyon szeretném.
Elhiheted? Megnézted már a kardod?
Rek kipattant az ágyból és az asztalhoz lépett, ahová a felszerelését tette.
A kard eltűnt.
Hogyan?
Suttogta Rek.
Serbitár vállat vont.
Majd visszakerül. Ne aggódj!
Serbitár gyertyát gyújtott és felszította a tüzet a kandalóban. Halkan kopogtattak az ajtón.
Tessék! Szólt ki Rek.
Egy fiatal tiszt lépett be Egel kardjával a kezében.
Bocsánat, hogy zavarlak, uram, de megláttam a fényt. Az egyik őr találta meg a kardodat a Kaniánál, és én idehoztam. Letöröltem róla a vért.
Vért?
Igen, uram, csupa vér volt. És még mindig nedves.
Köszönöm. Rek tanástalanul fordult Serbitárhoz.
Nem értem.
Úrik sátrában imbolygott a gyertyafény. A hadúr mozdulatlanul ült, a sámán fejetlen tetemét bámulta a döngölt padlon. A látvány élete végéig kísérteni fogja. Az egyik pillanatban a sámán transzban ült a parázs mellett, a következő pillanatban vörös csík tűnt fel a nyaka körül, és a feje a tűzbe gurult. Úrik végül behívatta a katonáit, de előtte gondosan végighúzta a saját kardját a tetem nyakán.
Elbosszantott, mondta az őröknek.
A nadír törzsfő kilépett a sátrából, ott állt a csillagok alatt.
Először a legendás csatabárdos harcos, utána az ezüst kardforgató. Most pedig a bronz ördög, akinek a hatalma még Nosztakánét is meghaladja. Miért borzong meg a lelke?
Delnok csak egy vár.
Nem foglalt el 100 és 100 hasonló erődítményt az élete folyamán?
Ha túljut a falakon, a drenai birodalom az ölébe hullik.
Hogyan is állhatnának ellent?
A válasz egyszerű.
Sehogy.
Egyetlen ember, vagy ördög, nem bírhat el a nadír törzsekkel.
Miféle újabb meglepetésekkel szolgál még a vár? Kérdezte magától.
Kania fölé tornyosuló falára pillantott.
Elesel, kiáltotta.
Hangját visszaverte a völgyszurdok.
Ledöntelek!
A hajnal előtti szellemfényben Gilad egy csésze forró levest és egy darab fekete kenyeret kapott a kantinban. Lassan átvágott a gyilokjáron sorakozó emberek között, amíg el nem érte a befalazott alagút feletti helyét a megfeketedett falon. Togit már ott találta, összekuporodva üldögélt a falnak vetve a hátát. Biccentett, amikor Gilad leült mellé, majd a kérges tenyerében tartott fenőkőre köpött és folytatta hosszú lovassági kardjának élezését.
Esni fog, mondta Gilad.
Aha, lassítja őket.
Togi soha nem kezdeményezett beszélgetést, de mindig volt valami észrevétele, ami mellett mások elsiklottak. Különös volt ez a barátság, Togi a 15 évet leszolgált, szótlan, fekete lovas és Gilad az önkéntes között. Gilad nem emlékezett, mikor találkoztak először, ehhez Togi arca túlságosan köznapi volt. Fokozatosan figyelt fel a légiósra. A légió embereit már szétszórták a falakon, beosztották a csoportokhoz.
Senki nem mondta miért, de Gilad jól tudta. A tapasztalt katonák jelentősen hozzájárultak a védelem erejéhez, bárhol álltak. Togi kegyetlen harcos volt, némán küzdött. Semmi harci rikoltás, semmi sikoly, csak könyörtelenül gazdaságos mozdulatok és ritka ügyesség, aminek nyomán halott és sebesült nadirok maradtak. Togi nem tudta hány éves, csak azt, hogy fiatal lovász fiúként csatlakozott a légióhoz, és a satuli háborúkban érdemelte ki a fekete egyenruhát. Egyszer régen megnősült, de a felesége elhagyta, és a fiát is magával vitte. Fogalma sem volt róla, merre élnek, és azt állította, nem is érdekli. Nem emlegetett soha barátokat, és nem sokra becsülte a katonai hierarchiát. Gilad egyszer megkérdezte tőle, hogy mi a véleménye a légió tisztjeiről.
Épp olyan jól harcolnak, mint mi, felelte. De ez az egyetlen dolog, amit valaha is közösen csinálunk.
Ezt hogy érted? Kérdezte Gilad.
Nemesség. Harcolhatsz értük, meghalhatsz értük, de soha nem tartozhatsz közéjük. Számukra nem létezünk, mint emberek.
Druszt elfogadják, jegyezte meg Gilad.
Őt én is, felelte Togi, és szenvedélyes fény gyúlt a szemében. Az az ember férfi, de ez nem változtat semmin. Nézd meg az ezüst páncélosokat, akik az albínó parancsnoksága alatt harcolnak. Egyikük sem alacsony származású. Herceg fia vezeti őket. Nemesek mind.
Akkor miért harcolsz értük, ha ennyire gyűlölöd őket?
Gyűlölöm. Nem gyűlölöm őket. Ilyen az élet.
Én nem gyűlölök senkit, mások sem engem.
De megértjük egymást. Számomra a tisztek épp úgy másik faj, mint a nadírok. Harcolni pedig azért harcolok, mert ez a dolgom. Katona vagyok.
Mindig katona szerettél volna lenni?
Mi más?
Bármi, tárta szét a karját Gilad.
Jó lett volna királynak lenni.
Milyen királynak?
Véres zsarnoknak, lehelte Togi.
Kacsintott, de nem mosolyodott el. Ritkán mosolygott, és akkor is alig mozdultak a ráncok a szeme körül. Előző nap, amikor a bronz gróf olyan drámai módon feltűnt a falakon, Gilad oldalba bökte Togit.
Új páncél! Jól áll neki, mondta a légiós.
Réginek látszik, mondta Gilad. Togi vállat vont.
Ha megvédi.
Aznap Togi kardja 6 újnyira a markolat felett eltört. Nekiugrott a szemközt álló nadírnak, a nyakába vágta a törött pengét, és kitépte a kezéből rövid kardját. Mozdulatainak sebessége és a világos helyzet felismerés elképesztette Giladot. Togi később egy nyugodtabb pillanatban szerzett egy új kardot egy halott katonától.
Jól harcolsz, mondta Gilad. Élek, felelte Togi.
Ez ugyanaz?
Ezeken a falakon igen, bár jó katonák is meghaltak.
Szerencse dolga?
Az ügyetleneknek nincs szükségük rossz szerencsére, hogy meghaljanak, és a jó szerencse sem tartja őket sokáig életben.
Most Togi elrakta a fenőkövét, s egy olajos rongyal megtörölte a pengét. Az acél kékes-fehéren villant a felkelő napfényében. Arrébb Drusz beszélgetett a katonákkal, tréfáival jobb kedvre derítette őket. Feléjük indult, Gilad felállt, de Togi a helyén maradt. Drusz szakállát felborzolta a szél, megállt és Giladhoz fordult.
Örülök, hogy maradtál, mondta.
Nem volt hová mennem, felelte Gilad.
Ezt nem sok ember tudja értékelni, mondta az öreg harcos.
A kuporgó légiósra pillantott.
Örülök, hogy látlak, Togi. Még élsz?
Egyelőre, nézett fel a férfi.
Maradj is életben, mondta Drusz, és tovább lépett. Nagy ember, mondta Togi. Érdemes meghalni érte.
Ismerted korábban?
Igen.
Togi nem folytatta, és Gilad szerette volna kifaggatni, de a nadír harci ének vérfagyasztó első taktusai az újabb véres hajnal kezdetét jelezték. Alattuk a falakon egy Nógusa nevű óriás nadír állt. 10 éve küzdött Úrrik bajnokaként, most az első hullámmal előre küldték, körülötte 20 farkas törzsbéli állt, mint a személyes testőrsége. Azt a parancsot kapták, hogy védelmezzék őt, amíg el nem érik a haláljárót. 3 láb hosszú, 6 újnyi széles kardot csatolt a hátára, 2 tört viselt az oldalán. Ő volt a legmagasabb és a leghalálosabb harcos a nadír seregben, több mint 300 viadal győztese. A horda elérte a falakat. Kötelek suhantak a párkányok felé, létrák koccantak a szürkekőnek.
Nagusa parancs szavakat vakkantott a testőreinek, és hárman megindultak előtte, a többiek mellette. Az első kettő teste az alattuk lévő sziklák felé zuhant, de a harmadik helyet csinált Nogusának, mielőtt szétszabdalták. Nadalmas kezeivel Nogusa megragadta a párkányt, a kardja kirepült, és mindkét oldalán megjelentek a testőrök. Az óriási kard utat vágott a katonák között, égként haladtak a 20 lépésre álló drusz felé. Bár a drenai katonák körülvették Nogusa csapatát, nem tudtak a termetes harcoshoz hozzáférni, meghaltak villanó kardjának csapásai alatt. A testőrei rosszabbul jártak, egyenként hullottak el, míg végül csak Nogusa maradt talpon. Mindössze néhány lépésre állt drusztól, aki megfordult, meglátta a nadírt, amint egyedül harcol, és nem sokára elesik. A tekintetük találkozott, megértették egymást. Drusz azonnal felismerte az ellenfelét, kardforgató Nogusát, Urrik Hóhérát, a férfit, akinek tetteiből legendákat szőnek a nadírok, Drusz fiatalabb mását. Az öreg leugrott a fűre, várt. Nem mozdult, hogy megállítsa a nadír elleni támadásokat. Nogusa látta, hogy Drusz várja, áttört az őt körülvevő katonákon. Több drenai harcos indult utána, de Drusz leintette őket.
Örülök, hogy találkoztunk, Nogusa, mondta az öreg.
Örülök, haláljáró!
Nem éled meg, hogy felvedd a jutalmadat, mondta Drusz. Nincs visszaút.
Mindenki meghal egyszer. Én ebben a pillanatban olyan közel vagyok a paradicsomhoz, amilyen közel csak lehetek. Egész életemben előttem álltál. Beárnyékoltad a tetteimet.
Drusz komolyan bólintott.
Én is gondoltam rád.
Nogusa elképesztő sebességgel támadott. Drusz félreütötte a kardot, belépett, és balöklének teljes erejével megütötte a másikat. Nogusa megtántorodott, de gyorsan magához tért, és kivédte Drusz fegyverének alulról jövő csapását. Rövid és kegyetlen küzdelem kezdődött. Legyenek bármilyen ügyesek, egy csatabárdot és egy kardot forgató ember között nem tarthat sokáig a viadal. Nogusa balról cselezett, majd a kardja átcsúszott Drusz védekezésén. Drusz oldalra vetődött, vállával félre söpörte Nogusát. A nadir elbukott, de a kardja felhasította Drusz ruháját, belevágott a húsba. Az öreg nem vett tudomást a hirtelen fájdalomról, és az elesett ellenfélre vetette magát. Bal marka az ellenfelének csuklójára kulcsolódott. Nogusa ugyanígy tett. A két férfi titáni küzdelemben próbált kibújni a másik szorításából. Csak nem egyforma erősek voltak, és pár Drusz volt előnyösebb helyzetben felül, Nogusának kevesebb év nyomta a vállát, és Drusz megsebesült. Vér folyt végig a hátán, összegyűlt vastag bőröve felett.
Nem állhatsz ellent, sziszegte Nogusa összeszorított fogakkal.
Drusz az erőlködéstől lila arccal nem felelt. A másiknak igaza volt. Érezte, hogy csökken az ereje. Nogusa jobbja emelkedni kezdett, a penge megvillant a reggeli fényben. Drusz bal keze remegni kezdett az erőfeszítéstől, bármelyik pillanatban veszíthetett. Az öreg hirtelen felemelte a fejét, és homlokával Nogusa védtelen arcába vágott. A nadír orra összetört, amikor az ezüsttel díszített sisak lecsapott. Drusz még háromszor ütött, és a nadír kezdett pánikba esni. Az orra és egyik arc csontja szilánkokra tört. Megrándult, kifordult, elengedte Drusz kezét, és öklével orrba vágta. Drusz snagával az ellenfele nyakára sújtott, vér áradt a sebből, Nogusa abba hagyta a küzdelmet. A tekintetük találkozott, de egyikük sem szólt, Drusz kifulladt, a nadírnak pedig nem maradtak épp hangszálai. A nadír az égre emelte a pillantását és meghalt. Drusz lassan felállt, megfogta Nogusa lábát, és a párkány széléhez vonszolta a testet. A nadírok már visszavonultak, újabb támadásra készülődtek. Drusz két embert szólított, megparancsolta, hogy adják fel Nogusa tetemét.
Támogassatok, de ne vegye észre senki,
suttogta a katonáknak maga mögött. A nadír tekintetek kereszt tüzében magához húzta a testet, megragadta a nyakát és az ágyékát, és a feje fölé emelte az óriási testet. Felordított és lehajította a nadírt. Ha a katonák nem tartják meg, ő is leesett volna. Aggodalmas arccal segítették le a falról.
Vigyetek kórházba, mielőtt elvérzem, suttogta.